Isten igéjét, a karácsonyi evangéliumot Lukács írása szerinti evangélium második részéből olvasom nektek, az első 18 versből, mivel ez egy hosszabb igeszakasz gyülekezet helyét elfoglalva hallgassa meg. Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Quirinius volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a galileai Názáretből Judeába, Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből származott. Hogy összeírják jegyesével Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte első szülött fiát, bepolyálta és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és örködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyalok pedig ezt mondták nekik, ne féljetek, mert íme nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra. Találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz. Menjünk el Betlehembe, és nézzük meg azt, ami ott történt, amit az Úr tudtunkra adott. Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták őt, elmondták mindazt, amit erről a kisgyermekről az angyalok hirdettek. És mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. Mária pedig mindezeket a beszédeket megjegyezte, és szívében forgatta. A pásztorok pedig visszatértek dicsőítve és magasztalva Istent, mind azért, amit hallottak és láttak úgy, ahogyan ő megüzente nekik. Szeretett testvéreim, karácsonyt ünneplő gyülekezet, karácsonyi gyülekezet, nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, aki ezen a mai napon itt van, talán messze vidékről érkezve ide közénk, hogy együtt ünnepeljünk. Egy rövid történettel szeretném kezdeni. Egy alkalommal az Isten tisztelet lérkőrétől felhevült templom látogató az Isten tisztelet végén az ajtóban ezekkel a szavakkal köszönte meg a tiszteletes úrnak az Isten tiszteletet sűrűn, rázva a kezét, hogy köszönöm, tiszteletes úr, ezt a csodálatos Isten tiszteletet, de most már ideje visszatérni a való világba. Kinek vajon mit jelent a való világ? Az a valóság, ahonnan érkezett, amit remél, ami körülveszi, hogy kinek milyen arcát mutatja most az élet 2018 karácsonyán, nem tudom. Erre kiki maga tudja megadni a választ. De szeretnék még egy kérdéssel megtoldani ezt a kérdést. Mit jelent számodra az ünnep? Mit jelent számodra ez az Isten tisztelet az életed valóságára nézve? Pilinszky János szavait ajánlom most mindannyiunknak. Ő így szól hozzánk az ünneplőkhöz. A statisztika azt mutatja, hogy az ünnep sokak számára a napi felelősségből az ünnepi felelőtlenségbe való menekülést jelenti. A keresztény ünnep a pihenés, a hálaadás, a megszentelés napja kell, hogy legyen. A kikapcsolódás erre kevés. Valójában bekapcsolódásnak kell lennie. Az ünnep az élet egészébe való visszatalálás lehetőségét kínálja. Így hát most hadd köszöntsem újra az itt jelenlévőket. Isten hozott benneteket a való életben. Erről szól a karácsonyi történet, erre hív meg minket. Az Isten tisztelet az élet teljességének a felfedezésére hív, hogy honnan jövünk, hová megyünk, hogy milyen világosságot kapunk az élet értelmére nézve, hogy milyen erőforrást kapunk az életünkre nézve. Persze ezek nagy szavak, az élet teljessége. Miért mondhatunk ilyen nagy szavakat, amikor sokszor annak is örülünk, hogyha egy-egy sűrűbb napot túlélünk, vagy ha találunk egy ösvényt, amikor úgy elborítanak a megoldatlanságok. Annak is örülünk, ha éppen nem fáj semmi, vagy annak is tudunk örülni, ha van egy kis nyugalmunk. Miért mondhatunk ilyen nagy szavakat, hogy az élet teljessége? Hát azért, mert karácsony van. És az Isten tiszteletünk középpontjában Jézus Krisztus áll, aki odaadta magát az egész világért. Aki ugyan nem ebből a világból való, de már elszakíthatatlanul ehhez a világhoz is tartozik. Annak minden kontinenséhez, minden utcájához, minden sötét vagy világos szögletéhez. Ő ez a világé. És az ő teljes életét adta oda nekünk, és általam pedig miénk az emberi élet teljessége, méltósága, ígérete, látomása, mert megjelent az élet, ahogy János mondja. Miatta beszélhetünk ilyesmiről, hogy örök élet. Miatta hirdetünk olyan örömet, amely az egész népnek az öröme, sőt az egész világnak az öröme. Minden ember vágyik a teljességre. Van egy képe arról, amit el szeretne érni. A magyar nyelv azt mondja, hogy egészség. Ez a kiterjesztett értelemben az üdvösség. És miben áll a valódi egészség? Nem olyan könnyű megmondani. Valamilyen képe erről mindannyiunknak van. Kiki el is indul egy úton a teljesség felé. Hiszen aki a teljes életre vágyik, az az üdvösségre vágyik. Az üdvösség az a teljes helyreállított élet. És aki az üdvösségre vágyik, az a teljes életre vágyik. És az, aki pedig sehogyan sem találja meg ezt a teljességet, az elveszítette azt, és ő maga is elveszett, vagy legalábbis elveszettnek érzi magát. Mindannyian, akik ezt nem találjuk. A karácsony az üdvözítőről szól, aki megtalálja, megtartja az elveszettet, és aki a teljességében állítja helyre az ember életet, az ember méltóságát, az ember kilátását, az ember felelősségét, az ember szabadságát. Hogyan mutatkozik meg ez a teljességkeresés, ez az üdvösségkeresés az evangéliumban? Hát mindjárt az elején. Itt van Augustus császár, akinek a neve azt jelenti, hogy a nagyra becsül, dicséretre méltó. És ő teljesíti meg mindenkor jólét, teljesség utáni vágyát, üdvösség utáni vágyát. Több mint 40 évig uralkodott. Az akkor ismert világ vezetője volt. És uralma azt a reményt hordozta magába, hogy az ő uralma alatt egy békés, virágzó, jólétben élt életet lehet élni. Augustus császár legyűlte minden riválisát, legyőzte minden ellenségét, magába egyesített minden tisztséget és címet, és megtestesítette sok ember szíve vágyát, álmát, az aranykor eljövetele iránt. Megmentette a birodalmat a válságtól, és hosszú évszázadokra még pályára állította. Megkapta utólag is az isteni előnevet. És szótérként, megváltóként tisztelték őt. Az énünk egy része azt mondja, hogy ez csodálatra méltó. És hogyha föltesszük a kérdést, hogy ez milyen áldozatba került Augustus császárnak, akkor azt mondjuk, hogyan is lehetett volna másképpen cselekedni. Isten hozott a való világban, így megy ez. És ha nem ismernénk Krisztust, nem tudnánk jobbat kigondolni Augustus császárnál, sem annál a mintánál, amit ő közvetít. Az okos önérvényesítés, az erőszakos céltudatosság, erről szól Augustus császár uralma. Ez dicsőült meg. Ez lett követésre méltó. És az egyik részünk, az énünk egyik része élteti ezt. De a jászollal, a betlehemi jászollal egy ellentétes szimbólum is megjelenik a színen. Egy merész, kihívás, egy merész megkérdőjelezése annak, hogy valóban ez volna minden uralmak legcsodálatosabbika? Hogy csak így lehet uralkodni, hogy csak így lehet boldogulni, csak így teljesedhet ki az embernek a sorsa? Lukács evangéliuma oda tolja az aranyló Augustinus trónja elé a jászlat, merészen. És azt mondja, ez a szelíd uralom, ami elérkezett hozzánk, ez nagy tehertétel a világ számára. Van egy lovasidomár, Monty Robertsnek hívják, megjelent a könyve magyarul is, ami arról szól, hogy ő gyerekkorában nagyon sok erőszakot szenvedett el az édesapjától, a környezetétől, ilyen amerikai, vidéki, lovas társadalomban nőtt föl, lovasidomárnak akart ő is tanulni, mert nagyon szerette a lovakat, de ő elhatározta, hogy ő nem azt az utat keresi, amit őt is nevelték meg a lovakat a szeme láttára, hogy betörték őket erőszakkal, hanem azt mondta, hogy kell lennie ennek egy más útjának is, hogy az ember szeliden uralja a lovát. És megfigyelte a vadmusztángokat, hogy hogyan fogadnak be a ménesbe egy új vadon élő, egyedül kószáló musztángot, és ennek alapján kifejlesztette a maga módszerét. Ennek röviden az a lényege, hogy egy kör alakú porondon, ott körbe-körbe fut a ló, egy futó száron, végig érezteti, hogy ő van középütt, ő diktál, és a ló jobbról-balról körbejár, majd egyszer eljön az a pillanat, amikor úgy elkezd érdeklődni az idomár iránt, és van egy pillanat, a fölcsatlakozásnak a pillanata, amikor az idomár hátat fordít a lónak. Ami azért a természetben egy nagy merészség, hátat fordítani egy vad állatnak, a gyöngénket mutatni. De pontosan ez az a pillanat, amikor a ló bizalmat merít, és oda csatlakozik ahhoz, aki megszelidíti őt. És onnantól kezdve már nyert ügye van az idomárnak. Hát így különbözteti meg az evangélium is ezt a másik uralmat, hogy az Isten a maga gyöngeségét mutatja felénk, és így nyeri el igazából az ember bizalmát, és így nyeri meg ezt a világot. Nagy titok ez. Az Augustus császárban meglátjuk az Isten nélkül reménykedő embert, és hogy merre tart ez a világ. És azt, hogy aki utána megy, annak ez mibe kerül? Annak csak ez csupán a lelkébe kerül, hiszen a császárok imádatot követelnek. Nem kívánnak többet, csak a lelkedet, mint a vállalat, egyes vállalatok. De az evangélium az ez, hogy az Úr uralkodik, és ő másképpen uralkodik. És egy napon nyilvánvalóvá válik, hogy ez az út hozza el a boldog teljességet, ez a teljességnek az útja. És addig ez hit kérdése, addig ez hódolat kérdése, választás kérdése. Például el kell dönteni, hogy kinek hiszel, hogy kinek van nagyobb serege, annak, aki erőszakkal próbálja uralni ezt a világot, vagy Krisztusnak, a királynak van nagyobb serege. Azt látjuk, hogy itt mennyei seregek sokasága, több légiónyi angyal megjelenik ellenpontjaként Augustus császár győzhetetlen seregének. De látjuk-e azt a sokaságot? Most van egy nagy seregszemle szerte a világon, ahol Krisztus serege összegyűlik. És az a nagy kérdés, hogy te is elkötelezted-e magadat, te is ehhez a sereghez tartozol-e, te is a Krisztus katonája vagy-e? Mert hogy ez a sok ember, aki összegyűlik ma a templomokban, mind a Krisztusé lenne, biztos, hogy nem lenne nagyobb hadsereg ennél. Ugye te is az ő seregét gyarapítod. És azt is látod, hogy mi a harcnak a tétje. A tétje az az embernek a méltósága. Mert minden olyan hatalom vagy ideológia, amelyik nem úgy határozza meg az embert, mint az Isten képmása, hanem mint az ő hatalmának a függvénye, akkor az óhatatlanul a származása, egy csoporthoz való tartozása, társadalmi helyzete, viselkedése neme szerint kezdi meghatározni az embert, vagy mint egy számot, vagy mint egy fogyasztót. És aki így tesz, az az ember lelke és méltósága ellen indít háborút. De arról szól a karácsonyi történet, hogy ezt a harcot nem nyerheti meg senki. Aki az ember méltóságának az eltiprására tör, az csak veszíthet. Mert megmutatkozott az igazi emberség. Az igazi kép más, Jézus Krisztus él és uralkodik, ő legyőzhetetlen, és azok is, akik hozzá tartoznak. Ott vannak aztán a pásztorok is. A teljesség felé való törekvésükkel őket nem lehet megvádolni, az ő életükben nyilvánvalóan nagy hiányok vannak, és az életük nyilvánvalóan nem teljes. Ki vannak rekesztve a társadalomból, az Isten tiszteleti életből, rossz hírük van, és erre bizonyára rá is szolgáltak. Mégis itt erről nem olvasunk, csak tudjuk, hogy micsoda meglepetés, hogy Lukács evangélista őket szerepelteti az evangéliumában, hiszen ők az elveszettségnek az ős típusai, a prototípusai. Amiről olvasunk, ehelyett az, hogy ők ott az éjszakán, kinn a mezén őrzik a nyájukat, és őriznek valamit az embernek a teremtett méltóságából és felelősségéből, és ezt akarja észrevenni Lukács. Hogy van valami elvehetetlen méltósága azoknak az embereknek is, akiket sehova nem engednének be, akiket sehol nem látnának szívesen. Mert ezt látja, ezt akarja látni, és ezt akarja láttatni velünk is. Karácsonykor emlékeztetést kapunk a mi emberi méltóságunkra. Micsoda az ember, hogy gondod van rá. Kevesebbé, kicsivel tetted őt, kevesebbé önmagádnál. Dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg őt. Egyszer egy filmben láttam, hogy alaszkai szociális munkások a tél beálltával, ami ott elég hamar megtörténik, az éjszaká nagyon hideget ígért, és ezért igyekeztek összeszedni a sok lezüllött részeget az utcáról, és hogy mégse ezt olyan mechanikusan tegyék, minden egyes hajléktalan előtt megállva megbeszélték, hogy miért is segítsenek neki. Volt, akinek tudták a történetét, volt, akinek ismerték a családját, volt, akinek ismerték a csalódásait. De volt valaki, akinek valahogy semmilyen mentséget vagy okot nem tudtak hirtelen maguktól találni, mire az egyikük azt mondta, figyelj, szerintem ő is volt kisgyerek. Ő is hordozza az Isten képét. Ő is volt játszadozó, labdát kergető gyermek. Ő is az Isten teremtménye. Minden élet őriz valamit ebből, és mindannyian pásztorai vagyunk valaminek vagy valakinek, és most emlékeztetést kapunk. Továbbá nem szól az evangélium arról se, hogy sajnálni kellene ezeket a pásztorokat, hogy áldozatok lennének. Persze, nyilvánvalóan áldozatok voltak, mint ahogy mindannyian valami módon áldozatai vagyunk valaminek. Egy szerencsétlen történelmi kornak, egy rossz gyerekkornak talán, valami genetikai hibának, amit megörököltünk, mindannyian áldozatai lennénk. De a karácsony nem ezt akarja erősíteni bennünk, nem az áldozat tudatot van, abból bőven elég. Nyilvánvalóan azok voltak ők is, a társadalmi előítéletnek az áldozatai. De az angyalok nem ebben erősítik meg őket. Az ő szerepük forradalmi, hiszen benne látjuk, hogy az Isten megalázottakat emel föl, és általuk kérdőjelezi meg a világ urainak nagyhatalmát, hiszen ők mondják ki Jézus Krisztusra, szemben Augustus császárra, hogy ő az üdvözítő. Nem Augustus császár az üdvözítő. Micsoda forradalmi szavak hagyják el a szájukat. De nem úgy, hogy egy erőszakos mozgalom zántóbontói lennének. Nem ők indítják el a nagy proletár forradalmat. Mit látunk? Azt látjuk, hogy az Isten dicsősége körbe ragyogja őket. Úgy, ahogy vannak. Ott, ahol vannak. Méltóságot kapnak. Karácsonyi méltóságot. Hogy azt a szót, hogy ember, ne csak pejoratív értelemben használjuk, hogy igen, hibázni emberi dolog, hogy bűnösnek lenni emberi dolog, hanem hogy az Isten eredeti szándéka szerint mit jelent ez a szó, hogy ember. És a kirekesztetteket bekapcsolódásra hívják az angyalok. A földi Isten tiszteletből eddig ki voltak rekesztve, most hirtelen a mennyei Isten tiszteletbe kapcsolódnak be. Hirtelen a kezükbe nyomnak egy kottát, most nem szószoros értelmében, és egy kórista ruhát kapnak, mert oda elég jók, úgy látszik. És bekapcsolódnak az angyalok kórusába, ők maguk is dicsérik az Istent majd. oda elég jók. Aztán üzenetvívők lesznek, prédikátorok lesznek, tanúk lesznek, akiknek a szavára addig egy bíróságon nem adott volna senki. Olyan dolgokat mondanak egyszerű ember létükre, amin a többség csak ámul, hogy ezt meg honnan vették. Hirtelen fontos dolguk akad, sietnek, mint a fontos emberek, mert azok is szereplők lesznek, szerepet kapnak. Tegnap a Nyúl utcai idősek otthonában 23 néni és két bácsi zengedezte Krisztus Urunknak áldott születésén, nem akarom megbántani a jelenlévőket, de lehet, hogy hangosabban. És akkor azt éreztem, hogy ez a 25 fő most bekapcsolódik az angyalok kórusába, most tudja, hogy neki itt szerepe van, és láttuk, hogy lehetett látni, hogy az Isten dicsősége körül ragyogja őket. Az ünnepben meghívást kapsz te is. Egy kórusba, egy nagy drámába, amelyben vár egy szerep arra, hogy eljátszd. És a szerep lényege az, hogy oda kell menni valakihez, akihez az Isten küld, és meg kell látni az Isten munkáját az életében, és e fölötti örömödbe dicsőíteni kell őt. És ez meg is kérdez bennünket. Valóban, amikor végezzük a mi feladatunkat, hivatásainkat, sokféle hivatásunk van családban, világban, és itt a gyülekezetben is, amikor ezt teszed, akkor ki miatt végzed, amit teszel? Hogy tudod-e, hogy milyen nagy történetnek és drámának vagy a része? Hogy milyen kórusban énekelsz? És amikor most az ünnepben vendégül látsz valakit, tudod-e, hogy kinek a kedvére cselekszel? Tudod-e, hogy lehet, hogy tudtodon kívül angyalokat vendégelsz meg? Aztán ott van Mária, aki nem szűnik meg csodálkozni azon, ami vele történik. Az anyai szívének már lehet, hogy ez lassan sok is, amit hall a fia felől, szívében forgatja. És amikor majd hallja az idős Simeon szavait, hogy ez a gyermek sokak elesésére és felemeltetésére rendeltetett, hogy a fia által a feje tetejéről a talpára, vagy talpáról a feje tetejére fordul ez a világ, és hogy majd az ő szívét is éles tör járja át, bizonyára bele is remeg ennek a sejtésébe. Hogy az üdvösség, amit arról gondolt, az lehet, hogy sokkal szélesebb, sokkal nagyobb, sokkal mélyebb, mint amit ő gondolt, és az ő kis tizenéves szívét már szétfeszíti. És az üdvösség várásában azt éri meg, hogy ez már túlságosan is tágas. Mert eleddig azt várták a Messiástól a szent emberei az Ószövetségnek és annak a kornak, hogy ahol megjelenik, ott megszűnik a nyomorúság. És valóban Krisztus munkája nyomán gyógyítások, csodák történtek. De itt most ennél több is történik, és ezt Mária megsejti. Mert kiderül, nem csak az igaz, hogy ahol a Messiás jár, ott nincs nyomorúság, hanem az is, hogy ahol nyomorúság van, ott jár a Messiás. Ott megjelenik, és részesedik abból. És maga is elszenvedi. Mindez a kereszttel lesz valósággá, hogy aztán magát, a halált is legyőzze, és ezt kezdi megsejteni Mária. Hogy így teljesedik ki az üdvösség. Mi sem tudjuk fölfogni ennek a mélységét, hogy hogyan is van jelen, megváltó módon az Úr Jézus Krisztus, akár a mi szenvedéseinkben is. Csak forgatjuk magunkban. Csak annyit tudunk, hogy Jézus Krisztusban ott van az élet teljessége. Annyit tudunk, hogy jelen van az élet teljességében, a mindennapokban, a kórházakban, mindenhol. De ez az ünnep most azért készült a számodra is, hogy mindez életformáló, személyes találkozással legyen az élettel, akiben az élet teljessége van. Boldog, tapasztalati valóság legyen. Ezzel az örömmel hívunk benneteket az Úr asztalához. Amen.